17 óra.
Online kerekasztal beszélgetést tartott a Green Policy Center július 21-én a hazai jó gyakorlatok, a klíma és a környezetvédelem területén témában. Az eseményt a Mária Rádió Facebook oldalán követhették az érdeklődők. A beszélgetés moderátora Huszár András éghajlatváltozási szakértő, a Green Policy Center igazgatója.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, illetve mindenkit, aki követi ezt a mai beszélgetést. Én Huszár András vagyok, a Green Policy Center szakmai műhely, zöld politikával foglalkozó szakmai műhelynek a vezetője. Abba bízom, hogy akik követik ezt a beszélgetést, valamennyire már ismerik a Mária Rádión futó Klímabajnokok című műsorunkat, ami tavaly őszóta kezdődött el, és olyan hazai jó gyakorlatoknak a bemutatásáról szól, amik az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez, illetve magának az éghajlatváltozás mérséklésének a témájához kapcsolódnak. Itt ugye eddig arról volt szó, és a műsorokban ez történt, hogy egy-egy jó gyakorlatot vizsgáltunk meg, különböző vendégeket hívtunk ehhez, és velük beszélgettünk ebben a műsorban. A mai alkalommal viszont azt gondoltuk, hogy magukról a jó gyakorlatokról beszélgetünk, hogy mik is azok a jó gyakorlatok, hogyan lehetne segíteni azoknak az elterjesztésén, illetve milyen olyan akadályozó tényezők vannak, amik ezt meggátolják. És ehhez hívtunk három olyan vendéget, akik már szerepeltek a Klímabajnokok című műsorban. Úgyhogy most bemutatom őket névsorban és udvariassági sorban is így van. Az elsőként akkor Sipos Katalin, a WWF Magyarország vezetője. Szervusz Katalin!
Szervusz András! Köszöntöm a hallgatókat!
Mellette Szűcs Boglárka, a Károli Gáspár Református Egyetem teremtésvédelmi műhelyének munkatársa. Szervusz!
Köszöntök én is mindenkit! Szervusz András!
És végül, de nem utolsó sorban, Takács Sánta András, az ELTE humánökológia mesterszakának docense és a kisközösségi programok vezetője. Szervusz András!
Szia, én is köszöntök mindenkit!
Sikerült mindenkit
bemutatni. Egyes számon a kisközösségi program vezetője. Majd beszélünk róla úgyis.
Rendben. Ugye Sipos Katalin tavaly szeptember 23-án volt a Klímabajnokok című műsorban, Szűcs Boglárka nem olyan régen, június 2-án, Kodácsi Tamással együtt voltatok ebben a műsorban, András pedig tavaly novemberben volt a Mária Rádió műsorának vendége. Ezeket egyébként a Green Policy Center podcast csatornáján, Spotify-on például vissza lehet hallgatni, úgyhogy ha valakit érdekelnek részletesen is az általuk bemutatott jó gyakorlatok, akkor ott meg tudják őket hallgatni. Most általában beszélünk jó gyakorlatokról, vagy azoknak a hiányáról. András, neked van-e még szempontod ez a dologhoz?
Négy dolog, és igyekszem tömör lenni. Ugye egy kicsit keveredett, csak mondjuk ki nyíltan. Itt két dologról beszélünk igazából, az egész ökológiai válság mérsékléséről, hogy ez ne legyen katasztrofális, vagy még katasztrofálisabb. Ez egyik. Másik meg ugye az alkalmazkodás, mert bizonyos változások már elkerülhetetlenek, az ökológiai válság már zajlik, a klímaváltozás stb. Zajlik, tehát itt van a nyakunkon. Egy kicsit keveredtek ezek a dolgok, és mind a kettő nagyon fontos, igazából arra akarok kiukadni, tehát jó gyakorlatokat a mérséklés, az alkalmazkodás terén is kell keresnünk, és nem szabad azt mondani, hogy egyik fontosabb, mint a másik. Ez egyik, amit szeretnék. Kettő, hogy kiknek a feladata ez, vagy kik cselekedjenek. Én itt azért, ha már itt a kisközösségi program szóba került, meg én ebben a sapkában is vagyok itt, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nekünk, hogy a kisközösségi programnak ez a legfőbb üzenete talán, hogy az adott településen az egymáshoz közel lakó, ökológikusan gondolkodó és változást akaró emberek fogjanak össze egymással, és nagyon sok mindent el tudnak érni. Tehát ezt a szemléletet, hogy majd a kormányzat tesz valamit, most ez legyen akár az önkormányzat, akár országos szinten a kormányzat, és arra várni kizárólag, nyilván nekik is kell tenniük valamit, tehát nem akarom róluk lehúzni a felelősséget, de hogy ezt el kéne azért már felejteni, illetve hát nem elfelejteni, hanem sokszor ugye az önkormányzatnál mi magunk lehetnénk azok, akik úgymond kilobbizzuk a változást. De ez össze kell fogni, tehát ez megint az újrakapcsolódás, megint a közösségek újrafelfedezése. Ilyen közösségek szerencsére már vannak az országban, egyre több van. Van igen sok olyan, akik egyetlen üggyel foglalkoznak, de szerencsére van egyre több olyan is, és mi leginkább őket segítjük, amelyek egy komplex életmód alternatívára törekszenek. Magyarul az életünk több területén igyekeznek változtatni, tehát van egy ilyen rendszer típus szemléletük, és ugye ezeket a közösségeket igyekszünk összekapcsolni az Új Koma Háló nevű hálózatban. Az Új Koma Háló az igazából egy ilyen, hát hál' Istennek tényleg ilyen havi szinten bővülő és újabb közösségek találnak meg. Ugye a kis közösségi programnak a honlapján erről is lehet olvasni. Tehát én itt igazából ez lenne a legfontosabb üzenet, hogy ne várjunk. Nagyon sokat vártunk már az úgynevezett döntéshozókra. Fél évszázada rájuk várunk. Hát mióta tudjuk, hogy ökológiai válság van? 60-as évek, 70-es évek. Tehát mondhatjuk, hogy több mint fél évszázada rájuk várunk, és hát azt látjuk, hogy kevés. Nyilván nekik is megvan ebben a szerepük, de kevés. Alulról is kéne próbálkozni, és ez leginkább úgy megy, ugye ez a másik probléma, hogy mikor kapunk valami megoldási üzenetet, akkor mindig ezeket az egyéni háztartási megoldásokat is. Nem becsülöm le ezeket, ezek is pontosak, de új rendszereket kialakítani így nem lehet. Jó gyakorlatokat, ha már ezt a szót használjuk, így kialakítani nem igazán lehet. Tehát ehhez embereknek az összefogása szükséges. Ez egy egyéni szinten nem működik. Három, szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy mi az, hogy jó gyakorlat, és hogy ne misztifikáljuk azt, hogy jó gyakorlat. Mert hogy nekem az a tapasztalatom, hogy amikor mondjuk például az Új Koma Háló közösségektől jó gyakorlatokat kérünk, akkor mindig, hát, amit mi csinálunk, az olyan kezdetleges, meg stb. Szóval azt kéne belátni, hogy itt mindenki úton van. És ne olyan jó gyakorlatokat keressünk, ami a tökéletes, és a tökéletesen mintaszerű, és ezt akkor csak le kell másolni, és Nem. Itt mindenki úton van, mindenki próbálkozik, és ugye nagyon fontos, hogy jó gyakorlat lehet paradox módon egy tanulságos kudarc is. És ezt sem kell szégyelni feltétlenül annak, aki elkezdte, elindultunk egy úton, nem sikerült. Lehet belőle tanulni, és sokszor egy tanulságos kudarc az értékesebb, mint egy jól működő kezdeményezés.
Mert... Tudsz esetleg egy ilyenre példát mondani? Vagy most zavarba hozlak ezzel? Csak mert szerintem érdekes
lenne. Nem hozó zavarba tudok, tehát sokat tudok mondani, de próbálok komplexet mondani. Hát vannak ökofalú kísérletek például Magyarországon. Tudom, hogy ez, hogy ökofalú, ez nagyon szubkulturális, meg nem ez lesz a nagy többség útja. De az ökofalvak is fontosak, és például vannak olyan, hát akkor kimondom, mert hát nem kell szégyelni, pont ezt mondtam, a gyűrűfű, ugye egyik leghíresebb 90-es években nagyon híres ökofalú kísérlet volt, másik a galvahévízi, akik egyébként tök jó dolgokat is leraktak az asztalra, de mind a kettőnél az emberi tényező, a közösség alkotás, a közösség szervezés jelentette a kudarcot. Egyelőre, ugye, hát kimászhatnak ebből, bár hát főleg a gyűrűfű esetben nagyon régóta tart ez. Galgahévízzel most vannak mindenképpen pozitív fejlemények ilyen szempontból, tehát én nagyon drukkolok egyébként nekik, hogy ebből kimásszanak, de ez is csak arra utal, amiről már beszéltünk, hogy ez a kapcsolódás, mikor elkezdünk közösségben működni, miközben nem erre vagyunk szocializálva, hanem egy baromi atomizált társadalomban élünk, akkor jönnek a nehézségek. Ja, és például ezek a történetek nagyon tanulságosak, hogy hogyan ne csináld, mire figyelj, ugye, és ezt mi mindig kommunikáljuk, hogy mikor egy ökoközösséget csinálsz, akkor az első a közösség, és a második az öko. Tehát nem elsődlegesen nem azzal kell foglalkozni, nyilván az is nagyon fontos, de elsődlegesen nem azzal kell foglalkozni, hogy milyen ökológikus megoldásokat csináljunk, hanem hogy a közösség működjön, hogy ez lehetőleg egy baráti társaság legyen, érezzük jól magunkat egymással, tudjuk, hogyha konfliktus lép fel, akkor azt hogyan kell kezelni, stb. Stb. Na tehát ez, hogy jó gyakorlat, nem biztos, hogy legjobb szó egyébként, egy anglicizmus amúgy, tehát így egy kicsit idegenül is hangzik Magyarország, mi is használjuk, szóval nem azért mondom, nem? De lehet, hogy valami más szó hasznosabb lenne. Az utolsó, amit akarok mondani, nagyon egyetért, hogy bólogattam is, csak nem biztos, hogy látszott Atival, hogy a jó gyakorlatok kommunikációja legalább annyira fontos, mint maga a jó gyakorlat, És hát sajnos ebben nagyon adósak vagyunk, nyilván még mi is egyébként, akik megjelentettünk egy könyvet. Azért nem nagyon reklámozom, mert már nem lehet kapni néha a Csillagászati Áron Antikváriumban, igen. De hát próbáljuk majd elérhetővé tenni a következő hónapokban online. Nek az a cím, hogy Építőkockák egy új világhoz, 5 éve jelent meg, és alapvetően a mi hazai terepmunkáinkon alapszik, meg egy-két külföldi európai példa is benne van, és pont ez egy jó gyakorlat gyűjtemény, életünk különböző területeiről, élelemtől kezdve a közlekedésen át a természetvédelmi vízgazdálkodásig, 12 fejezetben volt, vagy van ebben a könyvben egy-egy jó gyakorlat. És mi is pont erre akartuk fölhívni a figyelmet, hogy ezeknek a nagy része, tehát volt egy-két ismertebb is benne, mint a Critical Mass például, de a nagy része az egyáltalán nem közismert, mert egyszerűen a főáramú média pláne nem ezekkel foglalkozik. Tehát ha most valaki újságíróit nézi, a főáramú médiában dolgozó újságíró, akkor hát szeretném azt az üzenetet közvetíteni, hogy nagyon fontos lenne ezeket bemutatni, hogy lehet másként, és hogy itt Magyarországon is vannak. Ugye hát mi ezeket kutatjuk, főleg volt egy időszak, egy jó, hosszú, jó pár évig tartó időszak, amikor mi ezeket nagyon kutattuk, és hát nem is tudom, hogy 60-70, tehát sok tucatnyi terephelyszínen voltunk, oda mentünk, interjúkat készítettünk, ugye hát ebből lett a könyv is, és hát azért mondtam egy kicsit önkritikusan is a kommunikációt, mert ezen az általad és András által említett kiutak.hu portálon nem elég erőteljesek még ezek a jó gyakorlatok. Tehát ez most egy következő tervünk. Itt van fönn egy csomó cselekvési tipp, egyik réteg, van fönn egy csomó olvasni és nézni való magyarul, tehát sok segítség van azoknak, akik helyben itt másokkal összefogva szeretnének cselekedni, de ez a harmadik réteg, ez még nem elég erős, és ez pont ezek az esettanulmányok jó gyakorlatok, hogy nézzétek, van, aki megcsinálta, föl lehet őket hívni, vagy el lehet hozzájuk menni, és meg lehet nézni, és oké, tökéletlen a példa, általában vannak gyerekbetegségei, vagy egyéb hibái, de lehet tőle tanulni, lehet belőle tanulni, tehát nem a nulláról kell kezdeni, és igenis meg lehet Magyarországon is csinálni.
Megint már végére csúsztunk ebből a szempontból a beszélgetésnek, de nagyon jó, hogy ezeket említed, és talán majd a végén újra el is mondhatjuk ezeket ilyen lista-szerűen. Ugye, amikor készültünk a beszélgetésre, akkor nem titok, hogy már érintettük ezeket a témákat, és ott felmerült egy kérdés, amire szeretném, ha itt a műsorban is szót ejtenénk, ez pedig az, hogy nem csak a jó kommunikáció, meg nem csak a jó példák megléte, vagy elméleti tudása nem csak a közösségnek a létrejötte számít, hanem én azt gondolom, vagy arról beszélgettünk, hogy igenis kellnek olyan szervezők, konkrét emberek, akik egybe tudják ezeket forrasztani, ezeket a különböző cselekvéseket, és magukat a közösségeket is mozgatják, hiszen azért mindannyian tudjuk, hogy egy közösségben nem minden tag ugyanannyira vesz részt, tehát ez nagyon eltérő tud lenni. Mit gondoltok arról, hogy ez a vezető, vagy ez a szervező személye mennyire fontos, ezzel kapcsolatban ismertek-e jó gyakorlatot, illetve nekem az jutott eszembe, mint kérdés, hogy vajon lehetne ilyen embereket összegyűjteni, és valamiféle képzést, vagy valamiféle olyan háttéranyagot nyújtani ilyen emberek számára, akik aztán ennek a mentén tovább tudják vinni ezeket a kezdeményezéseket, mert egyébként én azt látom sokszor, hogy nagyon kicsi múlik az, hogy egy jó gyakorlat megvalósul-e. Tehát én például egy társasházban élek, ahol nagyon sok lakó van, és ott nyilván van egy kemény mag, egy közösség, egy kisebb közösség, aki az ügyekre nagyon nagy hatással tud egyébként lenni, és hogyha ebben a kis aktív magban elindul valamilyen kezdeményezés, akkor ahhoz a passzívabb tagok már szívesebben csatlakoznak, de például nekik nem jut eszükbe az, hogy ők maguk kezdeményezzék ezt. Ogi, nem tudom, hogy mit gondolsz erről.
Nagyon fontos, szerintem is a szervező ember, meg a szervező közösség is. Tehát én ezt egy kicsit kiterjeszteném ilyen koncentrikus körökre, mert nekünk az a tapasztalatunk, hogy egyrészt nagyon fontos dolog az, hogy legyen egy 3-4 fős mag egy közösségben, akik felvállalják mondjuk ezt az ügyet, és szervezik és mozgósítanak, tehát akkor működőképes, akkor is, hogyha egyébként a közösség azt mondja, hogy ez fontos neki, valóban csak ekkor működőképes. Az nagyon jó dolog, sokat hozzá tud tenni, és ezért mi tulajdonképpen ezért is kezdtük magát a magyarországi közösségépítést megszervezni annak idején, egyébként tényleg Skót példára, mert azt láttuk, hogy az nagyon sok plusz tud hozzátenni, hogyha van egy olyan fórum, ahol azok a közösségek, ahol elindult ez a folyamat, tudnak találkozni, tudnak eszmét cserélni. Mi évente szoktunk konferenciát tartani, amin találkozó is egyben, és ilyen szekció beszélgetések keretében meg tudják vitatni a kérdéseket, egyébként a kudarcokat is, tehát tényleg így van, hogy nagyon sokat lehet abból is tanulni, hogy neked hogy ment, nekem milyen lehetőségén vannak. És maga a jó gyakorlat, az valóban nagyon nehezen definiálható, mert azt látjuk, hogy egészen más a jó gyakorlat egy városi szintéren, de több város, tehát hogy a városiak sem hasonlóak, vagy nem feltétlen azonosak, vagy hasonlók, egész más egy vidéken, de hogy az ország melyik részén vidéken, szóval mindenkinek a saját útját kell ebben a folyamatban megtalálnia. És a harmadik réteg meg számomra az nagyon sok pluszt tesz hozzá, és én azt gondolom, hogy a közösségek számára is, hogy ezt nem mi egyedül csináljuk, mondjuk reformátusok, most teljesen lényegtelen itt a felekezeti hovatartozás, hanem annyira jó dolog az, hogy ezen a területen az ökumené az teljesen meg tudott egy ilyen munkacsoport szinten valósulni. Mi rengeteget tanulunk a katolikus testvérektől, rengeteget tanulunk az evangélikusoktól, a metodisták benne vannak, a baptisták, tehát hogy olyan jó dolog az, hogy 10 éve együtt írunk minden évben például egy ilyen füzetet, amit a Teremtés hetére készítünk. De ha bármi kérdés felmerül, akkor van kihez fordulni, és nagyon, szóval ez a teljes egyházi rendszerben beágyazottság, ez például nagyon sokat tesz szintén az ügyhöz. Tehát ilyen szempontból is nagyon fontosnak érzem ezt a közösséget.
Krisna sokat még nem is említetted, Krisna mert ezért a Krisna völgyben nagyon, most bocsánat, a Mária Rádióban itt ezt erről beszélek, de tegyük hozzá, hogy ilyen ökológikus jó gyakorlatok terén például ők élen járnak, és nagyon sokat tanulhatunk tőlük bárki egyébként.
Ez igen, igen. Én azért nem említettem, mert itt ugye mi, amikor ökumenikus együttműködésről beszélünk, akkor az egy keresztény együttműködés. Tehát mi ebben gondolkodunk. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy visszautalva szintén a kommunikációra egyébként, hogy tényleg az elméleti alapozás és a jó gyakorlat megtanulása, meg ez az egymástól tanulás, erre sajnos már elég régen, mert 2016-ban egyetlen egyszer sikerült megszerveznünk egy kétnapos olyan konferenciát és találkozót, ami kifejezetten például az energiahatékonyság fokozására, tehát ezt célt tűzte ki, és ott három szereplőt, mert egyrészt az egyházi szereplőket, a gyülekezeteket szólítottunk meg, másrészt azokat, akik ilyen téren energetikai szempontból szakértők, harmadrészt meg a vállalkozókat. És akkor mindenki jelen volt, és egy csomó jó példa is felsorakozott, tehát megmutatták azt, hogy a gyakorlatban hogy működik. Egyébként megmutatták azt is, hogy akik mondjuk pályáztak, és valami gondjuk volt, miért nem működött, még pályázati szervezetek is voltak. Tehát, hogy minden szereplőt, hogyha itt sikerül összekötni, az egy ilyen nagyon jó kovász volt, akkor beindult valami folyamat. De erre valóban. Még olyan gyakorlati bemutatók is voltak, hogy mondjuk szalmabála építészet, vagy az akvaponniás gazdák. Tehát mi direkt egy olyan helyszínen rendeztük ezt a konferenciát, Debrecenben a Megújuló Energia Parkban, ahol minden működés közben bemutatható volt. Szóval, hogy így már ez rögtön katalizálja a folyamatot. Én azt gondolom, hogy nem az érdeklődés hiányzik, hanem nagyon nehéz sokszor egy újfajta folyamatba, egy újfajta típusú működésmódba belépni. Ehhez azért sok mankót kell adni az embereknek. És hát ezek tényleg kell a szervezőerő. Szóval, igen.
Kati, mit gondolsz a szervező-vezető személy
kapcsolódik ahhoz, amiket mondott Bogi, tehát hogy amikor olyan partnerségeket lehet létrehozni, ahol akár mondjuk egy klíma alkalmazkodás iránt kevésbé érdeklődő állami szereplő vagy más szervezet is benne van, de mégiscsak belelépett, elköteleződött, van egy közös program. Ezeknek a programoknak a megvalósítása olyan erős szemléletformáló hatással bír, tehát amikor egy társadalmi szervezet egy vízügyi igazgatósággal, egy erdészeti ZRT-vel, meg egy önkormányzattal együtt csinál mondjuk vízmegtartó élőhelyfejlesztéseket, ami egy új irány ezeknek a szektoroknak a számára, az hihetetlenül erős szervezőerő. És igen, én egy társadalmi szervezet a WWF oldaláról ülök most itt ebbe a beszélgetésbe, és szerintem a társadalmi szervezeteknek kifejezetten az egyik feladata az, hogy ez a kovász legyen, meg ez a szervezőerő. És akkor itt egy dolgot szeretném még hozzátenni, hogy fontos, hogy legyen motor, de hogy vagy a motor, vagy valaki a partnerségbe a kellő szaktudást is be tudja hozni, mert egyetértek Andrással az abban, hogy egy csomó megoldást nem érdemes túl misztifikálni, tehát hogy vannak tényleg nagyon-nagyon egyszerű jó megoldások is, megint ha villámárvízről beszélünk, Angliában voltak a kollégám egy tanulmányúton, és azt mondták, hogy ott az a jó megoldás, hogy a dombsági patakmedrekbe egyszerűen bedöntenek fákat, ami ha jön a villámárvíz, kicsit visszatartja a vizet, visszatartja az iszapot is, egy egyszerű természetes dinamika,
is meg lehet kérni,
és csökkenti a villámárvizet. Ennyire egyszerű jó megoldások is vannak. Tehát, hogy nem kell mindig túldimenzionálni, de alulbecsülni sem. Tehát, hogy mondjuk ha vízmegtartás, egy csomó tulajdonos érintett, egy csomó jogszabály, vízügyigazgatóságok, engedélyek, stb. Tehát, hogy nagyon sok buktató is van, de hogy ha szaktudás és a motiváció és nyitott partnerek szándéka találkozik, abból tudnak lenni nagyon jó programok.
András, te hogy látod a közösségekben ezt a szervező fontosságát, vagy mi az, ami jól működik ebben, mi az, ami kevésbé?
Én inkább a vezető szót használnám, vezetést. Hát mi erről rengeteget szoktunk beszélni, meg foglalkozunk ezzel a kérdéssel, a kulcsfontosságú vezetőknek a szerepe. Két dolgot mondanak, egyik ugye már emlegetett kiutak.hu portálon, vannak közösségszervezéssel kapcsolatos cselekvési tippek is, és ezek egy része a vezetésről szól, sőt még lesznek továbbiak is, de elsősorban Vágbölgyi Gusztávnak, Pablo néven közismertet, Pablónak köszönhetők, nagyon kiváló ismerője ezeknek, és nagyon érdemes elolvasni bárkinek, aki így közösségben dolgozik, és hát főleg ökoközösségekben, nagyon tanulságosak. De ami nagyon fontos állítás ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy vezetés nélkül nincsenek közösségek, de nem az egy személyi vezetés a működőképes, hanem ha több vezető van, ezt a Bogi tök jól elmondta, tehát ha van egy mag, ugye, és hát gyakorlatilag a magot hívjuk, a legnagyobb felelősséget vállaló embereket hívjuk vezetőknek. Na de, ugye, és ezt alapvetően, amit mondok, a Pablo alapján mondom, igazából ez legalább két, de inkább háromféle szerep, és legalább két, de inkább háromféle különböző embert kíván. Az egyik az a, hát mondjuk így, hogy stratéga, aki víziót alkot, aki nagyot tud álmodni, de most pozitív értelemben, de ez teljesen más típusú vezetés, mint az operatív, ez a menedzser típusú ember. És ez más típusú embert kíván, mind a kettő fontos egy közösségben, rögtön látunk legalább két szerepet, és hát van egy harmadik is, amely szerepet olykor a stratéga tölti be, olykor más, aki pedig a közösség koherenciáját biztosítja. Tehát ez a konfliktus feloldó, meg kerüljünk közelebb egymáshoz, a közösség erősítése, ez is egy vezetői szerep. Tehát, és muszáj a közösségben, tehát nincs közösségvezetés nélkül, de nagyon fontos az, hogy mert nagyon sokan félnek ettől, és azt mondja a közösség, itt nincs vezető, itt mindenki egyenrangú. De nem így van, tehát ez egy önbecsapás, ez egy hazugság, de érthető másik oldalon, hogy miért félnek tőle, mert rossz jelentéstartalmak tapadnak ehhez, hogy vezető. Mert rögtön mi ugrik be? A főnök, ugye? És nagyon fontos, hogy ez nem. Tehát nem autoriter, nem főnökösködésről beszélünk, a szakirodalom úgy nevezi, hogy új típusú vezető, nagyon sok mindent jelent, de például példát mutatok, ugye, tehát nem parancsolgatok, vagy nem izé leuralom, hanem példát mutatok, vagy én vagyok az, aki képes vagyok egy pályázatot megírni, vagy én vagyok az, aki képes vagyok stratégiát alkotni, de ez teljesen más, mint a munkahelyemen a főnök. Tehát ez nagyon fontos, hogy igazából a szavak hasonlóak, vagy, de hogy itt teljesen más jelentést tartom. Van, és emiatt ne féljünk ettől, hogy vezetés. Tehát enélkül nincs, nem, ezek a kezdeményezések egyszerűen nem működnek, ha nincsenek vezetők.
Nagyon fontos dolgokról beszélgettünk, viszont közeleg a beszélgetés vége, és nem akarlak úgy elengedni titeket, meg szerintem a nézők is várnak arra, hogy akkor valamilyen konkrétummal zárjuk ezt a beszélgetést olyan szempontból, hogyha most valaki úgy dönt, hogy akkor nem a jó gyakorlat szót használom, hanem elindul a helyes irányba, mondjuk így, bármilyen szempontból, akár a háztartási kis mikro jó gyakorlattól elkezdve a kis közösség alakításon keresztül a nem tudom, milyen pályázatírásig bezárólag. Mit gondoltok, mik azok a legfontosabb források, amihez lehet nyúlni? Itt akár weboldalakat, könyveket, embereket, helyeket lehet mondani. Mit tanácsolnátok, hova lehet fordulni? És akkor András, kezd most te a kört.
Jó, hát most ne legyen időm gondolkodni, de így az igazságos. Mivel nincs időm gondolkodni, ezért hogy magam felé hajlik a kezem, mert hogy hát itt a szentek nem idegenek ettől a rádiótól. Szóval, hogy a kiutak.hu-t, ez már elhangzott ma az adásban? Igen. Vagy adásban kiutak.hu-t? Azt hiszem, jó.
Már egy kétszer helyenszor, igen.
Jó.
De sosem elég.
Kiutak.hu, illetve ugye a kisközösségi program honlapja, fő honlapunk az a kisközösségek.hu, és itt ezen belül tényleg ajánlom az új komaháló aloldalt, ezt nagyon hamar meg lehet találni, mert ott van a legtetején, és ami ide kapcsolódó dolog, tehát az, hogy találd meg a társadat. Sokkal jobb lesz, ugye? És ezek az oldalak igazából ebben segítenek, hogy megtaláld a társadat, meg mit tudsz a társakkal együtt csinálni. Tehát lépjünk azon túl, hogy csak a háztartásban cselekszünk, és akkor, mert az végső soron úgyis azt fogjuk belátni, hogy ez kevés.
Köszönjük ezt a zöld társkereső oldalnak az ajánlását. Bogi.
Hát én meg az ökogyülekezet.hu.
Mindenkinek maga
szerbogi ajánlat.
Nem véletlenül ezt szeretném ajánlani, mert nem olyan rég készültünk el egy jó gyakorlatok gyűjteménye. Mondhatnám azt, hogy ide készültünk rá, de nem. Tehát egyszerűen mostanra gyűlt össze, azt éreztük, hogy most már tényleg annyi jó példát látunk különféle területein az országnak, és annyiféle utat látunk, ami működőképes, hogy érdemes ezt megmutatni másoknak is. Érdemes egy ilyen segédanyagot ugye rendelkezésére bocsátani minden érdeklődőnek, ahol a saját maga által keresett utakat keres, vagy hát megvalósítandó tartalmakat keresgélheti. Úgyhogy ez egy tematikus gyűjtemény, már nem emlékszem pontosan végülis, hogy hány tématerületre osztottuk, de mindenféle módon rá lehet keresni. Tehát ez egy kifejezett jó gyakorlatok gyűjtemény. Ökogyülekezet.hu.
És ha hazaiak csak?
Vagy hazaiak, van de van benne talán határon túl, most ebben nem vagyok biztos. Annyira nem készültem föl. Igen, ez így van, mi is úgy kezeljük. Igen.
Egyébként, hogy a gyülekezetek azért is különösen jó fórum erre szerintem, mert ott már van egyfajta közösség, ha még nem is zöld, de ott már ez a feltétel adott ahhoz, hogy akár egy zöld irányba is el tud ez mozdulni.
És ezeket a közösségek küldték be nekünk, uh-huh. ugye azzal a kitétellel, hogy megkereshetőek. Tehát, uh-huh. hogyha valaki szeretné uh-huh. felvenni velük a kapcsolatot, társat
ez
keres,
fontos.
Akkor erre van lehetősége.
Ez igen. fontos.
Egyébként igen. tényleg lesz egy társkereső oldalunk is, ilyen ökotás kereső, de az még nincs kész. Ezt most talán komolyan mondom.
Akkor ezt
majd legközelebbi beszélgetésben. Igen.
És akkor Kati...
Szerintetek ne? Fogom mondani egy www.hu.
Igen, a www.hu mellett esetleg.
Illetve van a Facebook oldalunk, és ezeket tényleg azért mondom, mert mi például híreket is szoktunk megosztani, tehát hogy sajtóban megjelent híreket szakmai kommentárral. illetve van egy ökológiai lábnyom applikációnk is, amire én felszeretném hívni a figyelmet, hogy végtelen mennyiségű anyag, mindenféle tanácsadó, infografika egyéb elérhető a neten. Tehát ha valaki beírja, hogy fenntartható életmód, máshogy akarok mosni, mit csinálják a kertemben, hogy fenntartható legyek, esőkert, ilyen kulcsszavakat beír valaki, akkor heteket el lehet olvasgatni. Nagyon sok közérthető anyag is van, tehát hogy itt már nem az limitál, hogy hozzá lehet-e férni egy információhoz. Amit pedig kifejezetten kérnék, megjavaslok, az az, hogy olvassanak minél több zöld híreket a nézőink és hallgatóink. Ez két szempontból is fontos. Egyrészt most azért a zöld újságírás nagyon sok szempontból elmegy olyan irányba, hogy próbál magyarázni is. Tehát, hogy amikor van egy asszály, vagy ez az amaz, akkor néhány háttérinfó is elérhető. A másik pedig, ami a mi szempontunkból, meg a jó gyakorlatok szempontjából is fontos, hogyha a zöld cikkeknek van olvasóközönsége, akkor sokkal nagyobb lendülettel és bátorsággal fognak az újságírók és a különböző hírportálok zöld híreket megosztani. És ugye a jó gyakorlatoknál az egyik limit az az, szerintem te említetted, András, hogy a média nagyon nehezen veszi fel azokat az információkat, ami nem valamilyen havária, emberek haltak meg, kiszáradta, nem tudom én, a víziló, hanem pozitív, konstruktív dolgok. De hogyha látszik, hogy ennek van fogyasztóközönsége, akkor ezek is könnyebben be tudnak menni, úgyhogy minél több zöld tartalmat fogyasszanak.
És akkor van már, bocsánat, csak hogy el kell hangzani, de nem azért, mert el kell hangzania, hanem szuper szövegnek tartom. Annak ellenére, hogy én ugye nem vagyok katolikus, Ferenc pápának 2015-ben megjelent enciklikáját. Ez egy nagyon radikális ilyen ökoszociális szöveg. Ha valaki még nem olvasta volna a rádió hallgatói közül, ugye megjelent magyarul, és egyébként a neten is olvasható Áldott légy című enciklika.
Köszönöm szépen. Bár Kati mondta, ki szerintem a legjobb végszót, a hallgassanak és olvassanak minél több zöld tartalmat, mert hogy egyébként a Klímabajnokok című műsor szeptember 22-én folytatódni fog új adásokkal, mégpedig kibővült adásidővel, és hát mi is igyekszünk hozzátenni a magunkét a hallgatók informálásához zöld témákban, mégpedig pozitív, cselekvésre ösztönző hangulatban, mert azért ne tagadjuk, hogy a zöld hírek többsége azért nem éppen a vidám ságról szokott szólni, de ahogy Kati mondta, talán, hogyha egyébként is nagyobb a fogyasztóigény vagy az olvasóigény ilyen tartalmakra, akkor biztos, hogy a pozitív példák is meg fognak jelenni. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki követett minket, és külön is Sipos Katalinnak, Szűcs Boglárkának és Takács Sánta Andrásnak, hogy itt voltak. Remélem, hogy a hallgatók is élvezték annyira a műsort, mint amennyire én. És tartsanak velünk legközelebb is. Mindenkinek szép nyarat kívánok, viszontlátásra!
Önök a Green Policy Center kerekasztal beszélgetésének második részét hallhatták, melynek témája a hazai jó gyakorlatok a klíma és a környezetvédelem területén. Köszönjük a figyelmet, ha tetszett a műsor, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, vagy azok, akik látják ezt a felvételt, én Lukovics Milán vagyok, és amikor szóba kerül az, hogy a kedves hallgatókat adakozásra buzdítsuk, adományokat kérjünk a Mária Rádió számára, mindig elfog a félelem, hogy vajon nem unják-e ezeket a felhívásainkat a kedves hallgatóink. És hát biztos, hogy van, aki unja is, vagy néha azzal is találkozom, hogy valaki nem érti, hogy miért kérünk mi minden hónapban, vagy folyamatosan adományokat, de hát talán van abban valami érték, hogy a Mária Rádió független mindentől, csak a hallgatóktól függ, úgyhogy aki rendszeresen hallgatja a Mária Rádiót, hát arra kell, hogy kérjük, hogy rendszeresen is járuljon hozzá az adományával a Mária Rádió működéséhez. Amit nagyon fontosnak érzek, az a rendszeresség. Akkor nyugodtan elengedhetjük a fülünk mellett az ilyen felhívásokat, ha valaki valahogy kialakította a rendszeres adományozást. Nincs kisösszegű vagy nagyösszegű adomány, csak adomány van. A kisösszegű adomány is segítség, sok kicsi sokra megy, Ami sokkal fontosabb, az a rendszeresség. Ha valaki arra hagyja a Mária Rádió fenntartását, mert a hallgatók tartják fönn, hogy hát amikor majd kedvem lesz, vagy ha olyan hangulatom lesz, vagy valami olyan erővel szólít meg, hogy hát mindenképpen adakozási kedvem támad, akkor az valószínűleg rendszertelenebb, vagy hát akár a mi számunkra is kiszámíthatatlanabb támogatást, adományozást jelent. Az, aki rendszeresen beállítja, hogy minden hónapban az az összeg, amit erre szívesen rászán, az hozzánk eljusson. Hát nekünk az jelenti a legtöbbet, úgyhogy kérjük szépen, hogy minél többen vegyenek részt abban, hogy a Mária Rádió fenntartói legyenek.
Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.